A következőekben Lukovics Milán atya adventi lelki gyakorlatának második részét hallhatják.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a múltkori alkalmunkat. A megtestesülés, a megváltás, a rossz, a bűn fogalmai nagyon ismerősek, de hát valamiképpen ezeket kell, vagy érdemes néha-néha újra gondolnunk, és ezzel foglalkoztunk az előző alkalommal is. Szintén a múlt alkalommal ugye idéztem egy influencert, mai korunk 21. század gyermekét, aki valahogy azt fejezte ki, hogy hát ő nem is érti ezt a bűnfogalmat, vagy mi az, hogy bűnös ember, hát ő milyen pozitívan gondolkozik az emberről. A nagy kérdés az, hogy tényleg hogyan gondolkozunk az emberről. Van, aki talán tényleg pozitívan, hogy hát milyen jó minden ember, meg milyen aranyos. Más valaki esetleg kicsit gyanakvóbban, előítéletesebben, akkor annak van igaza, aki pozitívan gondolkozik. Vagy Istenről tényleg azt kell mondanunk, hogy számára minden ember bűnös, vagy hogyan helyezzük el akkor azokat a tapasztalatainkat, hogy hát azért rengeteg szenvedést okoz egyik ember a másiknak. Persze, hogy van éhínség, meg természeti csapás, betegség, halál, de hát azért, ha végignézünk a világon, és most itt ne nagyon elvontan gondolkodjunk, hanem hát 7,8 milliárd ember él a Földön, hozzánk hasonló mindegyik, és nézzük meg ezeknek az embereknek a szenvedéseit. És azt láthatjuk, hogy hát nagyon sok ember szenvedését vagy a másik ember idézi elő, vagy a másik embernek, emberek csoportjának a gondatlanság, a könnyelműsége, vagy esetleg persze talán részben ő maga, vagy az, hogy az súlyosbít a helyzetén, hogy a többi ember nem segít rajta. Persze, hogy van olyan szenvedés, aminek hát semmi köze a többi emberhez, bár azért a legtöbb esetben ezt megkérdőjelezhetnénk, hogy mondjuk a betegségeink azok mennyiben következményei az össz emberi felelőtlenségnek, amivel mérgezzük saját magunkat, meg egymást, vagy az éhezés sem egyszerűen csak úgy derültékből villámcsapásként üt be, hanem hát elképzelhető, hogy azon a saját lustaságunk, az elődeinknek a könnyelműsége és a világ egészének a közömbössége is hát súlyosbít. Tehát azért azt gondolom, hogy ha ezeket tekintjük, akkor nehéz olyan mindenestől pozitívan gondolkozni az emberről. Valahogy van az embernek egy olyan érzése, hogy lehet, hogy én éppen az életnek a napos oldalán sétálok, és hú, de happy vagyok, de hát azért az mindenkinek szembetűnő, hogy azért az emberiség jelentős része az nem az életnek a napos oldalán van, és hogy valahogy ott van az emberben az a kérdés legalábbis, hogy nem lehetne ez sokkal jobb, sokkal igazságosabb, hogy kicsit nem tehetnénk mi magunk arról, hogy ebben a világban kevesebb legyen a szenvedés. Tehát amikor úgy valaki egyszer elüti a bűnnek a problémáját azzal, hogy nézzük pozitívan az embert, a világot, hát akkor azért inkább nekem a naivitás, illetve az optimizmus-pesszimizmus szembeállás jut eszembe, amelyről egy Chesterton nevű, hát nagyon nagyszerű író azt mondja, hogy hát az optimista az egy boldog hülye. Már elnézést a kifejezésért, nem illik ilyet mondani a Mária Rádió hullámhosszán. És azzal folytatja Chesterton, a pesszimista az meg egy boldogtalan hülye. Tehát valahogy nem az a megoldás, a világ problémája, az ember szenvedése az egy kicsit mélyebb annál, mint hogy egyszerűen elüssük azzal, hogy álljunk optimistán, álljunk pozitívan az élethez, a világhoz, az emberekhez, és akkor minden jó lesz. Hát nem. És persze, hogy hiba az, hogyha nem vesszük észre a világban a szépet és jót. Nagyon súlyos hiba, hát a gulágot megjárt hitvallóknak is ugye ez az egyik nagyon fontos tanítása, hogy a nyomorúság közepette is meg kell látni az örömet, vagy akkor még inkább, mert hogyha ott nem szánunk figyelmet az örömre, akkor semmi öröm nem lesz az életünkben abban a helyzetben. Volt egy barátom, aki meghalt 41 évesen agydaganatban, hát már jó 10 évvel ezelőtt. Nyilván a szokásos út vezetett el oda másfél éven keresztül, diagnózis, műtét, reménykedés, sugárkezelés, újabb rosszul lét, kétségbeesés, újabb remény, és hát 3 kisgyerek, feleség. Kérdeztem a feleségét, hogy hát hogy tudjátok ezt így végig élni, hogy hát szörnyűséges fejfájások és egyebek. És hát ennyit mondott, hogy minden nap örülni kell annak, aminek örülni lehet. Mert ha annak nem örülünk, akkor vége mindennek. Na most, tehát hogy az ember szenvedése az kicsit súlyosabb annál, mint hogy egész egyszerűen elintézzük azzal, hogy hát legyünk pozitívak. Na most valójában azt gondolom, hogy az a nagyon elvont, vagy ilyen kicsit furcsa ízű teológiai fogalom, amit már általános iskolás hittanórákon megtanulunk, hogy áteredő bűn, az voltak éppen nem egyéb, vagy úgy is vissza lehetne adni, hogyha ilyen profán fogalmakkal szeretnék élni, hogy hát az a tapasztalat, az a mindennapos tapasztalatunk, hogy az ember élete akár az enyém, de hogyha az enyém épp aktuálisan nem, az ember élete, az emberek élete, a világ élete, az lehetne sokkal jobb. Lehetne sokkal kevesebb benne a rossz, a szenvedés, az igazságtalanság, a kizsákmányolás, a gyűlölet, az elnyomás, és hogy ez mindennapos tapasztalata az embernek, mindennapos tapasztalatunk az, hogy valahogy nem feltétlenül a jó szándékunk érvényesül, még ha meg is van a jó szándékunk, akkor sem ez dominál mindig, hanem néha például akár bennünk valamiképpen ez meggyengül, vagy akár le is romlik, vagy akár másoknak a rossz szándéka, vagy két jó szándék meg nem értése, az valamiképpen ezt újra és újra lerontja. Ezek mindennapos tapasztalataink. Mindennapos tapasztalatunk az tehát, hogy nem egészen olyan. A világban rengeteg szépség van, nagyon sok csodálnivaló, nagyon sok jó ember, nagyon sok emberi jóság, és valahogy emellett pedig ott van mindennapos tapasztalatunkként a rossz is. Na most ez az a probléma, amin az emberi gondolkodás hát időtlen idők óta töpreng és gondolkozik, hogy honnét van a rossz. Amikor lehetne jobb is. Na most a lehetséges válaszok az emberi gondolkodás történetében sokrétűek. Nyilván valaki feltételezett egy rossz anyagot, amiből Isten hát próbált valami jót összegyúrni, de hát úgy sikerült, ahogy sikerült. Van, aki ugye egyáltalán hát nem is Isten ben gondolkodik, vagy Isten teremtésében, hanem hát materialista világnézetek, és hát ott pedig ezt a tapasztalható rosszat ugye valamiképpen a legtöbb esetben azért az ember önzésével, hatalmi törekvéseivel magyarázzák, tehát például akár a marxizmus is azért ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy ugyan nem személyes felelősséget emleget, de emberi felelősséget, hogy az uralkodó osztály, meg így. Tehát azért az egy érdekes dolog, hogy nem biztos, hogy ezeknek a válaszaikkal mi mind meg lehetünk elégedve, de azért a tapasztalataikra és a kérdésföltevéseikre nem baj, hogyha figyelmesek vagyunk. A keresztény válasz, vagy a Bibliának a válasza, az valamiképpen a személyes felelősség. Hogy az, hogy az én életem nem egészen olyan, vagy a körülöttem élő embereké, amilyen lehetne, azért én vagy én is felelős vagyok. Tehát, hogy ilyen értelemben az áteredő bűn az nem egy ilyen nagyon tragikus baleset az emberiség életében, hogy egyszer egy ősünk az elkövetett egy hibát, és ezért az Úristen az idők végéig mindenkit bűnösnek tart, hanem ezt az áteredő bűnt, ezt én is belecsúszom. Akaratomon kívül, tehát ilyen értelemben nem feltétlenül személyesen tudva és akarva elkövetett bűn, de mégiscsak én magam is megtapasztalom, és én magam is belecsúszom abba, hogy nem olyan életet, nem olyan világot, nem olyan emberi kapcsolatokat építek, amelyik egyébként itt és most megvalósítható vagy elérhető lenne. Tehát a Szentírás ennyiben az embert teszi ezért felelőssé, és nem valami ember fölötti vagy emberen kívüli tényezőt. Na már most ezzel együtt a kereszténység nem úgy gondol Istenre, hogy neki bűnös, aki él. Majd ez mindjárt kiderül a következőkből. Hanem az ember szembesül a rossznak a tapasztalatával, és Istenről pedig azt gondoljuk, hogy ő az alapvetően jót alkotott. A Szentírásra támaszkodunk, hogy Isten látta, hogy amit teremtett napról napra, ahogy a Biblia első lapjai leírják, az jó. Na tehát valamiképpen azt gondolom, hogy az áteredő bűn az egyáltalán nem egy elvont fogalom, hanem mindennapos tapasztalatunk, minden emberi kapcsolatunkban megtapasztaljuk azt, hogyha abban nem fektetünk bele energiát, ha nem törekszünk időről időre kemény szellemi munkával, vagy nyitott szívvel, sok érzelemmel a másik embert megérteni, beleélni magunkat a helyzetébe, akkor idővel a vele való emberi kapcsolatunk az lepusztul, gyanakvással, bizalmatlansággal lesz teli, eltávolodunk egymástól, akár vélt vagy valós gondolataink révén ellenségeskedésbe kezdünk egymással. Ezek mindennapos tapasztalataink. Az áteredő bűn fogalmát azt gondolom, hogy nincs annál kézzelfoghatóbb a katolikus teológia szóhasználatából, amiről ennyire mindennapos, ennyire hétköznapi tapasztalataink ne lennének. Na most, tehát a kereszténység az nem úgy gondol Istenre, hogy neki bűnös, aki él, hanem Isten nem haragszik az emberre, hanem ezek nagyon emberi érzések, ő valahogy máshogy áll talán a világhoz, segíteni akar rajta, ez a legfőbb gondolatunk. Tehát ha megint visszatérünk egy kicsit a karácsonynak a titkához, akkor Isten nem azt mondta, hogy eddig te mindent elrontottatok, de most itt van egy törvény, ez majd rendbe teszi az életeteket, aki ezt megszegi, annak a nyaka közé sózok, és akkor tessék, akkor most már minden rendben lesz. Hanem mégiscsak egy csecsemő kérte a bizalmunkat és a gondoskodásunkat, úgyhogy hogyan, mit mond a Szentírás akkor a bűnről, ami számunkra megfontolandó, vagy miben áll az embernek a bűne, és Isten tekinti-e az embert bűnösnek, vagy miről is érdemes itten elgondolkozni. A Szentírás úgy beszéli el a bűnbeesés történetét egy költői képpel, hogy almafa vagy fa, később lett belőle csak alma, mert az alma maga formájával valamiképpen a teljességet, az életet szimbolizálja, és kígyó, meg hasonlók, ezek költői képek. Nem kell azt gondolnunk, hogy a költői képek a valóság. Tehát mondjuk Ady Endrének a Párizsban járt az ősz című versét, ha mondjuk egy pár száz év múlva élő ember valamilyen meteorológiai leírásként szeretné értelmezni, hát akkor azt fogja gondolni a 20. századról, hogy ezek nagyon elmaradott emberek voltak, Ezek úgy gondolkoztak az évszakokról, mint hogy ilyen óriások lennének, akik hát ilyen hétmérföldes léptekkel bejárják az országot, meg a kontinenst. Tehát nyilvánvaló, hogy Ady Endre nem meteorológus volt, hanem költő, és a Párizsban járt az ősz című versnek semmi köze az időjáráshoz, hanem ezekbe a költői képekbe csomagolva ő nemzeti, hogy így mondjam, világméretű sorskérdésekről beszél. Na most ugyanígy az Ószövetség is képekbe öltöztetve, mert olyan vidéken fogalmazódott meg 2000-3000 évvel ezelőtt, amikor nem logikus fogalomalkotással fejezték ki magukat az emberek elsősorban, hanem sokkal inkább költői képekkel. Ez a kép ugye azt mondja, vagy arról beszél, hogy a kígyó, tehát valamiképpen az embernek a gondolatai, azok azt súgják a fülébe, hogy valóban megtiltotta Isten, hogy egyetek a kert fáiról, fáinak a gyümölcséből. Most helyezkedjünk bele a képbe, ott van egy oázis, egy olyan népről van szó, ugye, aki ilyen félsivatagos, száraz vidéken él, de van egy kert, tehát ahol élet van, ahol fák vannak, mert egyébként nem az van, hogy mindenhol úton útfélen nő a növényzet, hanem ha valaki kimegy a kertből, akkor ott a kietlenséget, a kősivatagot találja, de itt víz van, élet van, gyümölcsterem, és akkor nem ehet a gyümölcséből? És az ember megvédi az Úristen nagyvonalúan, nem, hát nem mondta azt, hogy ne együnk, hanem csak egy fának a gyümölcséről, ne együk, ne is érintsük, mert meghalunk. Most ha valaki fellapozza a Szentírást, akkor megtalálja ezt a leírást, és Isten nem mondja azt, hogy ne érintsétek. Azt mondja, hogy arról az egyről ne egyetek. Na most ezt, tehát hogy az embernek a gyanakvása szólal itt meg, hogy Isten parancsai azok nem biztos, hogy nekem jók. Lehet, hogy engem korlátoznak. Hogy ezek a parancsok önkényesek. Na most a költői képek ezt fejezik ki, és valójában, ha ebbe belegondolunk, akkor rájövünk arra, hogy ezek a gondolatok örökérvényűek, mert a mai, a modern embernek a gondolatvilágában ugyanezek vannak benne, hogy vajon Isten jó-e, jót akar-e, a parancsai azok jók-e nekem. És hát nagyon sokszor jut az eszünkbe, ugye, az a kérdésfölvetés, amit néha egy probléma, baj esetén valaki így szokott ugye megfogalmazni, hogy miért engedi ezt a jó Isten. Most emögött is az van ott, hogy Isten minthogyha a saját munkáját nem egészen jól végezné. Valami gyanakvás van bennünk Isten iránt. Nyilván a rossz, a szenvedés, amiről már volt szó, az nagyon sokszor nagyon-nagyon sok ember számára a hitnek a botrányköve. Tehát, mint hogyha mennénk az utcán, és ezen esnénk el. Tehát a hit ezen bukik el. Mert azért a véleményért, vagy gondolatért nem kell a szomszédba mennünk, hogy valaki azt mondja, hogy hát itt van ez a rengeteg szenvedés, amiről itten ennek a mai elmélkedésünknek az elején szó esett, hogy engedheti ezt Isten? Ebben az van benne, hogy Isten valahogy nem végzi el azt a munkát, amit tőle elvárunk. Ő nem, rosszul végzi a feladatát. Bezzeg, ha én, hát én ezt nem engedném. Én biztos azzal kezdeném, hogy az ártatlanok szenvedését, a gyerekek betegségét, a háborúkat, az éhínséget, az igazságtalanságokat, hát rögtön megszüntetni. Tehát az emberben, igenis, bennünk ott van az a kérdés, vagy az a gyanakvás, hogy tulajdonképpen Isten jót akar-e? Elég erőse ahhoz, hogy akarja ezt a jót, vagy a gép forog, az alkotó pihen, ahogy Madács fogalmaz. Vagy pedig egyáltalán nem is foglalkozik. Ha van is, akkor nem is foglalkozik a világgal. Na most itt nagyon fontos azért közbevetőleg megjegyezni, hogy a hit kérdése az nem az elsősorban, hogy van-e Isten, vagy nincs. Végül is az, hogy Isten messze van, megteremtette a világot és magára hagyta, ez gyakorlati szempontból egyenértékű azzal a felfogással, hogy nincs Isten. Tehát, hogy nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az az, hogy Istennel kapcsolatba lehet-e lépni, hozzánk fordul-e, akar-e valamit ettől a világtól, vagy ad-e valamit ennek a világnak, létezik-e a számunkra? Ez az első kérdés, és nem úgy egyáltalán, hogy van-e vagy nincs, mert ha van, de messze van, akkor az gyakorlatilag ugyanaz, mintha nem is lenne a számunkra. Úgyhogy hát valamiképpen ez a gyanakvás ott van az emberben, és ebből a gyanakvásból az az igény következik, vagy következhet, hogy hát akkor jobb, hogyha én kezembe veszem a saját sorsomat. Majd én tudom, hogy nekem mi a jó. Ugye, nem haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Fölnyílik a szemük, ugye így mondja el, és igen, majd én. Na most ebben a magunkra, vagy fölismerésben, magunkra ismerésben, hogy tulajdonképpen én meg tudom-e, én föl tudom-e építeni az életet úgy, hogy na aztán az jó legyen, ott ne legyen szenvedés, ott szeretet, bizalom, béke, öröm, pozitivitás, és nem tudom, mi minden legyen, de a pozitivitást azt nem a vírusteszten értem itten, hanem az influencernek a szóhasználatával, ugye, hogy ennél sokkal pozitívabb vagyok. És ez nagyon sok esetben azt tapasztalja az ember, hogy ott, ahol én építkezem, ott sem megy ez. Megint visszatérve a szentírási képhez, fölnyílt a szemük, és rádöbbentek arra, hogy mesztelenek. A mesztelenség ez most nem egy ilyen illemkérdés, hogy most milyen ruházatban illik kimenni az utcára, vagy mutatkozni emberek előtt. Nem valami fajta prüdéria kérdés, vagy hogy most hú, nem volt rajtuk ruha, hanem mez. Most halt meg Maradona nemrég, ugye, és akkor, amikor ő még magára ölthette a mezt, akkor ő volt a legnagyobb futballista. Persze most is magára húzhatta volna még a halál előtt, csak már nem azt jelentette volna, mint akkor, amikor ő abban a mezben hát a labdát tudta rúgni, és akkor, amikor pedig már nem tudta ezt a mezt fölvenni, abban az értelemben, ahogy azt viselni kell, akkor viszont hát szerencsétlennek kiderült az életének a sok-sok nyomorúsága, és akkor, amikor még a mezt viselte, akkor nem gondolta volna senki, hogy ez a tehetséges és szimpatikus ember, és végtelenül sikeres sportoló, hát ez majd úgy, és hát olyan nyomorultan fogja befejezni az életét szegény, ahogy ez megtörtént. Úgyhogy, tehát valamiképpen az, hogy rádöbben az ember a meztelenségére, a védtelenségére, a saját ügyetlenségére, arra, hogy nem, sajnos én sem tudok jobb lenni az Istennél, akármennyire elhiszem azt, hogy majd én. Úgyhogy hát ez a gyanakvás, tulajdonképpen ez a bűnnek a gyökere. Mert nyilván ez vezet el oda, hogy nekem aztán ne mondja meg se Isten, se ember, mert majd én tudom jobban. És hát, hogy tulajdonképpen hogy beszéli el a Szentírás ezt, az még azért nagyon érdekes. Úgy beszéli el, hogy képekbe öltöztetve, hogy a jó és a rossz megtestesítői, Istennek a teremtményei, az angyalok, azok harcolnak egymással. És a rossz angyalt is elnevezi, úgyhogy Lucifer, fényhordozó. Tehát, hogy nem Isten teremtette rossznak, hanem szembefordul a teremtmény, szembefordul a teremtővel, mert azt gondolja, hogy jobb lesz nekem, ha én. Ne legyen fölöttem Isten, én akarok lenni az Isten. És ki a jó angyaloknak a vezére? Mihály. Ez a név azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát, hogy a Szentírás képei azt beszélik el, hogy létezik az a fajta hozzáállás is, hogy valaki elragadtatással csodálja Istent. És azt mondja, hogy hát mennyire jó dolgom van nekem, hogy én ennek az Istennek a teremtménye vagyok. Milyen jó, hogy ő Isten az Isten, és hogy engem megteremtett, és én is élek, és én az ő gyermeke lehetek. És hogy ennél, nincs ennél jobb világ. Tehát a Szentírás képi módon, mondhatnám azt is, hogy költőjen, azt beszéli el, hogy tulajdonképpen a bűnbeesésnek a lényege az ez a Istennel szembeni gyanakvás, tehát Istent tartjuk rossznak, mi emberek, mi mondjuk róla azt, hogy benne nem lehet megbízni. Tehát nem arról van szó, hogy Istennek bűnös, aki él, pont fordítva van, hanem mi tekintünk úgy Istenre, hogy hát nem lehet benne megbízni, olyan parancsokat, meg mit tudom én, miket ad az életünkbe, amelyek bennünket itten korlátoznak, meg ő nem egészen jó hozzánk. És nyilván ebből a gyanakvásból, hogy így mondjam, dogmából, mármint most nyilván nem katolikus hittételből, hanem a mi gondolkodásunk meghatározó tényezőjéből, hát természetesen egy öntörvényű viselkedés következik, mert hát ha nem tudok benne megbízni, akkor nyilván nem fogom követni azt, amit nekem mond. Na most nyilván még a Szentírás képeinél maradva érdemes azon tovább gondolkozni, vagy olvasni a teremtéskönyvét, lapozgatni a Biblia első oldalait, és szemlélni a képeit, hogy tulajdonképpen mi Istennek erre válasza. És az, hogy azt mondja az embernek, most kicsit lefordítva a költői képeket, hogy te akarsz lenni az Isten. Te akarod uralni a saját életedet. Te akarod azt fölépíteni, berendezni. Jó, rendben. Próbáld meg. És akkor azt mondja, hogy dolgozzál, építsd az életedet, a munkádból fogsz akkor élni, tehát akkor teremtsd meg, építsd azt a világot, amit akarsz, és ugye rádöbben az ember a mesztelenségére, ugye nyilván az idősíkok azok nyilván keverednek, tehát fügefa levelekből ugye kötényt kötöz össze magának, és akkor, amikor az Isten jelképesen ugye kvázi kivezeti a paradicsomkertből, és akkor a saját lábára állítja, mint amikor egy szülő hozzásegíti a gyereket az önállósághoz, hogy jó van, fiam, hát látom, hogy már túl szűk neked ez a szülői ház, már nem bírod itt ki, hát akkor jó van, akkor nem tudom, mit akarsz, albérletbe menni, vagy veszünk neked egy lakást, vagy valamit, állj a saját lábadra, tartsd el magad szépen, hát segítünk, ha nagyon kell, de hát akkor önállósodjál, mert ez jó, ez rendben van. De valami ilyesmi történik, és azt írja le a Szentírás, hogy bőrből kötényt készít az embernek. Fölöltözteti. Fölöltöztetni valakit, az mindig azt jelenti, ugye, hogy védelmet jelent, hogy kiállhat a világ elé, hogy én valaki vagyok. Tehát képi módon azt fogalmazza meg a Szentírás, hogy Isten azt mondja az embernek, hogy rendben, hát akkor éld a saját életedet. Ha ezt akarod, hát aggódom érted, de hát próbáld meg. Aztán majd megátjuk, majd segítek rajtad, vagy majd kimentelek, vagy... Nem fordult el ettől, nem sértődött meg, nem vonult duzzogva vissza. Tehát nagyon érdekes ez, hogy Isten így áll az emberhez. A katolikus hit, vagy a Szentírásnak a világa az egyáltalán nem az, hogy Istennek bűnös az, aki él. Hanem nagy vonalúság. Ha ezt akarod, próbáld meg. Hát aztán majd valahogy az Úristen mindig megpróbálta megszólítani ezt az embert, vagy jobb útra téríteni. És hát valahogy ezt a hátteret kell azért ahhoz is látnunk, hogy nyilván ez az ember, ez nem fogja elfogadni Istennek a közeledését. Jézust is visszautasítja, és Jézus azt mondja a feltámadása után az Emmauszi tanítványoknak, hogy hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. És itt nyilván nem arra gondol, hogy Isten mit határozott el előre, hanem hát, hogy az ember hát annyiszor visszautasította Istennek a kezdeményezését. Hát mit kell meglepődni? Hát szinte természetes, hogy most is visszautasítja, hogyha visszagondolunk a gyilkos szőlőműveseknek a példabeszédére, hogy hát megverték a szolgákat, meg a többit is ottan agyonütötték. Hát meg se kell lepődni azon, hogy a szőlősgazdának a fiával is rosszul bánnak. Hát, de hogy Isten ezzel együtt, hát nem sértődik meg erre az emberre, és újra valahogy hát megszólítja, vagy segíteni akar rajta, és hát biztatóbb jövőt kínál a számára. Tehát egyáltalán nem kell ismétlem azt gondolnunk, hogy Isten az, aki bennünket bűnösnek tart. Nekünk van tapasztalatunk a rosszról. Nagyon általános, nagyon mindennapos, nagyon kézzelfogható tapasztalatunk. És hát valamiképpen ennek a gyökerénél az áll, hogy mi magunk gyanakszunk Istenre, mi magunk fordulunk vele szembe, és akkor ebben a megközelítésben hát tulajdonképpen mit tesz Isten az emberért? Hát azt, hogy valahogy megpróbálja ezt az embert egy kicsit megszelídíteni. Magához édesgetni, hogy így mondanám. Tehát, hogyha Jézus Krisztus a megváltó, aki egy csecsemőként megszületik, és keresztre feszített emberként fejezi be az életét, akkor, ha erre tekintünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mi Isten üzenete az embernek, hogy ettől az Istentől nem kell félni. Sokkal lehet félni a bűneink következményeitől, lehet félni egymástól, lehet félni attól, hogy mi magunk hogyan rontjuk el magunk vagy mások életét, ettől mind lehet félni, de Istentől nem kell félni. Az, aki csecsemőként kezünkbe adja magát, és nem csak a szüleinek, meg nem csak a jó embereknek adja magát a kezébe, hanem azoknak is, akik őt gyűlölik, attól nem kell félni. Hanem abba belekapaszkodni lehet, vagy odafigyelni rá, hogy na akkor végre hagyjunk már fel ezzel az elmebetegséggel, hogy mi Istenre gyanakszunk, meg őtőle féltjük a saját szabadságunkat, meg kibontakozásunkat, meg boldogságunkat, mert pont ő az, aki segíteni akar rajtunk, miközben mi magunk megkeserítjük saját magunk és az embertársaink életét. Tehát hát valami ilyesmi értelmezést is adhatunk a megváltásnak. A bűnnek saját helyzetünket így láthatjuk a megtestesülésnek, egy kicsit a karácsonynak a fényében. Úgyhogy hát ezeket érdemes így végig gondolni karácsonyra készülve, és innen fogjuk folytatni majd a következő alkalommal a kis lelki gyakorlatunkat.
Lukovics Milán atya adventi lelki gyakorlatának második részét hallották.